Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, vendégünk Csepregi András, a Fehér Nyúl alapító társtulajdonosa. A beszélgetés előző részében megtudtuk, hogyan indult a magyar sörforradalom, miért jó az, hogy minden héten van egy új kísérletű sörük, és azt is, miért érdemes meghallgatni minden ötletet.
Az előbb alkotáshoz hasonlítottuk a tevékenységeket, és akkor lépjünk be a festőműhelyébe, és nézzük meg, hogy hogyan kezdi összerakni. Tehát engem például az inspiráció érdekel, hogy hogyan születik meg, miből születik meg egy újfajta recept, mi ad hozzá inspirációt.
Inspirált egy étel, egy gondolat, egy másik típusú ital. Igen. Menjünk egy konkrét példára, ami érdekes lehet. Pár évvel ezelőtt a Zsoltnak volt egy inspirációja, hogy próbáljunk ki egy ilyen fokacsa jellegű sört, vagy hát ezt a bazsalikumos, fokhagymás, paradicsomos irányt. Ami én azt gondolom, hogy így elsőre az ember azt mondja, hogy ezt egy sörben hogyan tudjuk megvalósítani.
Én most hátra költem, hogy ez hogy fog hangzani.
Igen, hát mondjuk nézzük ezt az extrémitást, ez mondjuk egy étel inspirációból jön, és akkor megtalálni azokat az arányokat magában ezekben a fűszerekben, vagy mondjuk a paradicsomban, a fokhagymában és a bazsalikomban, és emögé betenni egy olyan alapsört, vagy egy alapot, ami ezzel jól harmonizál, illetve ez megtalálni a megfelelő élesztőt, és megtalálni hozzá a megfelelő eljárásrendet, hogy ezt mikor adjuk hozzá, a paradicsomot mikor adjuk hozzá, hiszen itt is egy csomó variációs lehetőségünk van, hogy magánál a főzésnél használunk mondjuk kávét, vagy bármilyen gyümölcsöt, vagy éppen már az erjedés alatt. Tehát mindegyikkel mást tudunk elérni ízekben, mindegyikkel mást tudunk elérni így kvázi állagban, és ez, amit mondok, hogy nagyon nagy a variációs lehetőség, ez gyakorlatilag teljes szabad kezet ad így a készítési folyamatban. Ugye 17-ben még nem volt annyira jellemző Magyarországon mondjuk a savanyított söröknek a készítése. Ez is ugye a craft sörökön belül egy fontos és egyre erősödő és egy nagyon jó irány szerintem. A savanyú vonal az gyakorlatilag nem csak élesztőtörzsel, hanem valamilyen típusú bacillussal meg van fertőzve még a főzés előtt. Tehát, hogyha a technológiáját nézzük, akkor van ugye egy sörlé, ami elkészül abból, hogy a malátát cefrézzük, stb. Ezt most nagyon részletesen nem mennék bele, van lehetőség egyébként nálunk ezt.
Igen, mert van sörfőzde látogatás.
Igen, és akkor ott ezt részletesen elmondjuk. De a lényeg az, hogy van egy sörlé, és azt megfertőzzük, és egy olyan 24-36 órát állni hagyjuk, ami azt jelenti, hogy ezzel gyakorlatilag a laktobacillus elkezdi a pH szintjét, tehát a savasságát
emelni,
elvinni a savanyú irányba, és ezt a folyamatot megállítjuk, de itt ugye már van egy alapsavanyú ízvilágunk, amivel dolgozunk tovább, ekkor történik a forralás, és utána kvázi mondhatjuk azt, hogy hasonló módon, mint az összes többi elsőrünk esetében, miután a forralás közben ugye a laktobacilluszt megölt, gyakorlatilag a sörlében. Utána erjesztjük, és hasonló módon megy végbe. Ennek a technológia eredetileg ugye ez a kettle sour, tehát az üstben történő savanyítás, hiszen hőfokon kell tartani magát a sört ezen az időszak alatt, amit az előbb említettem. Ebből 17-ben jelent meg ugye az első, egy házi sörfőző barátunk akkori receptje alapján készült a Rafa nevű sörünk, és azt gondoltuk, hogy ez egy kísérleti főzet lesz még akkor, de annyira jó volt a visszajelzés a piacra, hogy gyakorlatilag az első főzés után állandó szortimentbe hoztuk. És akkor itt ezt azért is hoztam fel ezt a példát, mert hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy ez pedig egy másik típusú italból, a limoncellóból eredt ez a recept ötlet. A hosszabb sztori az benne, hogy Szabolcs, akivel csináltuk ezt a receptet, ő kim volt Olaszországban, és egy Rafael nevű úriember kalauz volt a végig Olaszországon, innen a név, és kóstolgatta ezeket a limoncello italokat, és innen jött az inspiráció, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen limoncello ízű vagy stílusú sör készítenénk. Ehhez ugye nagyon sok citromhéjat használunk, illetve olyan citrusos komlókat, amik még emelik a citrusos ízt, és ehhez segít hozzá még maga a savanyítás. Úgyhogy 17 óta töretlenül megy előre, például ez a típus, és azóta nagyon sok, főleg így az elmúlt években még nagyobb az elfogadása a savanyított söröknek szerencsére Magyarországon, érdemes vele kísérletezni. És nagyon sok ilyet jártunk most is, akár, nem tudom, volt most szilvás, fahéjas, narancsos, tehát itt a variációk végtelenek.
Még a recepteknél maradva egy nagyon picit, az érdekel engem, mit közben beszélgettünk, hogy ugye főzöl. És mi az az elem, ami biztosítja a kapcsolatot az étel és az ital között, a sör között? Tehát mire kell figyelni, amikor azt mondta, hogy illeszkedjen ahhoz az adott ételhez, most teljesen mindegy, hogy melyik vonulatot kell megragadni, hogy hogy áll össze a híd?
Hát,
nyilván most egy ízről beszélgetünk.
Igen, hát ugye nem feltétlenül gondolom azt, hogy mondjuk jelen esetben ahhoz a fokaccsós sörhöz fokaccsót kell fogyasztani,
igen,
tehát
igen.
Itt inkább arra gondolok, hogy tegyük fel most ugye kiveséztük, hogy milyen ez a rafa típusú sör, tehát kicsit savanyú, nagyon citromos, stb. Gyönyörűen illeszkedhet egy halételhez például, hiszen kiemeli a halnak az ízét, még frissebbé teszi, mondjuk egy sült halhoz az kiváló lehet, vagy egy barbecue fogáshoz egy nehezebb balti porter stílus, vagy egy stout, ami inkább ezt a kávés pörköltes, csokis, kicsit kekszes, tehát hogy ezeket az ízjegyeket hozza, és ott mondjuk belefér egy magasabb alkoholtartalom, tehát ilyen esetben ezek mondjuk olyan 8 plusz alkoholfokos stílusok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy meg lehet találni minden ételhez a megfelelő vonalat, és nem feltétlenül csak egy stílusból, hanem itt aztán az egész világ a lábunk előtt áll.
Vegyünk bármilyen egyszerű étel, vörösboros marha pörkölt, de bármiből is. Az érdekel engem, hogy az ízvonal hogy áll össze, milyen sört raksz hozzá. Mert nyilván vannak ezek a közmegegyezések, hogy a halhoz fehérbor, savanykás, ilyen és kicsit savanyú sörök.
Igen, most, hogy így példát hoztál.
Sörök illenek, hogy hogyan alakított ki azt a hidat, hogy igen, ehhez az ételhez, aminek ez a karakteres íze, nyilván vannak kísérő ízek is, hát attól jó, hogy ilyen nagyon sokféle, de van egy karakteres íze, a hozzárendelt sörhöz is nek van valamilyen karakteres íze, és ez hogy tervezed meg? Vagy ez nem terveződik, hanem adódik?
A kérdés közben példaként hoztad a bort. Tehát a bor az egy nagyon jó példa arra, hogy a sörös vonalon mit szeretnénk igazából elérni. Tehát
a bor vezet?
Azt gondolom, hogy a bornak már megvan az a historikus múltja, az az elmúlt 10-20 év Magyarországon, ahol a kvázi asztali boroktól eljutottunk oda, hogy az emberek tudatosan választanak bort az ételhez, tudatosan választanak bort akár így egy esti kóstolgatáshoz. Én azt gondolom és remélem, hogy azok a termékek, amiket mondjuk mi gyártunk, vagy a versenytársaink gyártanak, vagy egyáltalán ez a széna, amit craft sörnek neveztünk az elején, meg tudja mutatni azt, hogy lehet alternatívája ennek, tehát nem feltétlenül kell, nem tudom, több üveg, vagy több doboz, vagy több liter sört meginni ugye egy este, hanem igenis van benne egy olyan élvezeti érték, amit hasonlóan mondjuk egy jó vörösborhoz este elkortyolgat az ember. Egyfelől ugye ez lenne a gondolatom ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A másik az az, hogy az ízjegyek, amik megjelennek a sörökben, illetve akár maga az erőssége, tehát vagy inkább nem is erősséget mondok, intenzitása a sörnek, az hol tudja támogatni az adott ételt, vagy hol kell egy olyan markáns, mondjuk ízvilág, ami előtérbe hozza magát a sört az étel mellett. Tehát ez nagyon ételfüggő, és szerintem erre egy ilyen általános recept nincs. Ugye jelenleg nem éttermi vezetőként vagy szomeliéként dolgozom, tehát, illetve ugyanígy van a söröknél is már szomeliérnek nevezhető foglalkozás. Cicerón egyébként így az elfogadott.
Ezt még nem hallottam.
Igen, ilyen milyen sört ajánljunk egy adott ételhez, illetve aki így nagyon magas szinten tudja bírálni a söröket. Ebből is az látszik, hogy elindultunk azon a vonalon, amin már a bor végigment, vagy ugye ott is folyamatos a fejlődés, de legalábbis már egy komoly utat járt be, vagy akár ha azt vesszük, hogy a pálinkáknak Magyarország specifikusan a pálinkáknak az életútja az elmúlt időszakban. Ezek mind olyan lépések, amikkel beemelünk a gasztronómiába nagyon jó minőségű Magyarországon gyártott, magas szintű termékeket, élelmiszereket, italokat, stb. Nagyon szeretnénk ezen az úton járni, és igyekszünk edukálni is mindenkit abba az irányba, hogy...
Igen, egyébként az edukáció az nagyon fontos, hát nyilván ezért csináljátok a sörfőzde látogatásokat is. Igen, a magyar gasztronómia egyébként kezd összeállni, cukrászokkal is beszélgetek, étterem tulajdonosokkal, tehát ez egy, mondjuk így, egy univerzum, a gasztronómia univerzum, ennek nagyon fontos eleme. Nélkülözhetetlen.
Igen, meg hát pont az, amit mondtunk, hogy ugye volt egy olyan kérdés, hogy hol tart a craft sörforradalom.
Igen, azzal kezdtünk.
Igen, tehát a craft sörforradalomban ez is egy fontos lépés, hogy továbbra is tudjunk edukálni, bevonzani embereket, akár azok is, akik félnek ezektől az italoktól, vagy nem tudják még, hogy mi van mögötte, így az ízekben, meg a minőségben, hogy ők is találkozzanak ezzel, és hát, ha tudunk olyasmi utat, vagy lehet egy kicsit más, de valami hasonló utat bejárni, mint a borra. Itt egyébként a Magyarországi Házi Sörfőzők Szövetsége is egy kulcsfontosságú szerepet játszik, nagyon jó bírákat képeznek, akik tényleg hasonló módon elemezni tudják egy-egy tételnek a tulajdonságait, egy megadott szabályrendszer szerint. Szerintem ez is egy fontos, hogy legyen egy szabályrendszer, amit elfogadunk közösen, és azt mondjuk, hogy ebben a vagy ezen keretek között lehet főzni söröket, és úgy lehet őket értékelni. Ez is egy fontos irány. És hát a vendéglátó oldalról is azt látom, hogy egyre nagyobb a nyitottság, és egyre rugalmasabban, meg egyre inspirálóbban nyúlnak hozzá a sörökhöz, mint az ételt kiegészítő egy fontos elemhez. Úgyhogy én csak pozitívat tudok mondani ezzel kapcsolatban. Remélem, hogy ez még tovább tud fejlődni. Nagy nevű magyar éttermekkel is azért tartjuk a kapcsolatot, akik kimondottan inspirálnak minket akár olyan módon is, hogy dedikáltan nekik készítsünk sört, hogy meg tudja mutatni azt, hogy az ő elgondolásában, vagy abban a vonalban, amiben mozog ételben, ott tud felmutatni mellé italokat is, amivel a vendégei boldogak lehetnek.
Hát egyébként nagyon fontos, hogy zárójelben jegyezzem meg, hogy ez egy nagyon nagy hiány, tehát nem egy étterembe bemegyek, és nagyon szűk a sörválaszték, itt ehhez meg végképp nem tudok sört választani, úgyhogy azt hiszem, itt van mit tenni. Hárman vagytok. Arra az összhangra vagyok is kíváncsi, hogy ez láthatólag kívülről úgy néz ki, hogy egyensúlyban működtök. Mindenkinek megvan a dolga. Ez hogy csiszolódott össze?
Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy nagyon szerencsések vagyunk. Tehát mind a háromunk...
De hadd vágják közben, szerencse? Igen.
Hát olyan szempontból szerencse, hogyha mondjuk három Álmos, vagy három Csepregi András lenne ugyanott, akkor az szerintem nem működne ilyen jól, hiszen mindannyiunknak megvan az erőssége, illetve megvan megvan a fejlesztendő terület is, fogalmazzuk ilyen finoman. Azzal, hogy a Petinek is, meg az Álmosnak is vannak olyan területek, amiben sokkal-sokkal erősebbek mondjuk, mint én, és ez szerintem így elosztva igaz mind a hármunkra. Álmos nagyon jó stratégiai gondolkodású, Peti nagyon jól tud intézni operatív ügyeket. Én nekem esetleg vannak technológiai oldalon erősségeim, de emellett ez nem tudom, hogy szerencse, de hogy egy tulajdonság, hogy nagyon könnyen meg tudjuk egymást hallgatni. A viták azok igazából konstruktív viták, és...
Tehát nincs olyan, hogy valakinek akkor az egója, hogy a többieket maga alá akarja hajtani?
Nincs.
Tehát, nem is volt?
Nem. Maga, amikor megismerkedtünk ugye egy baráti társaságként, akkor már látszott, hogy szívesen dolgoznánk együtt, hiszen bármilyen kérdés merült föl, tényleg együtt tudtunk döntéseket hozni.
Illetve. Igen, de akkor sokkal kisebb volt a tét. Most már egész más a tét.
Ez szerencsére megmaradt, vagy ez tudatosan megmaradt.
Tudatosan?
Ez megmaradt.
Hogy csináltátok ezt tudatosan?
Láttuk, hogy fontos az, hogy ezzel tudunk előre menni. Tehát, hogy megint csak az én oldalamról tudom ezt mondani, de én hiszem, hogy az Álmos és a Peti is így gondolja, hogy fontosnak tartottuk ezt a tulajdonságunkat, hogy leülünk, megnézzünk egy kérdést, megnézzünk egy problémát, vagy bármit, amiben bele szeretnénk kezdeni, és aki lehet benne módosítási javaslatot, vagy gondolatot, hogy mit kéne máshogy csinálni, azt meghallgatjuk, együtt átbeszéljük, döntést hozunk közösen, és abba az irányba megyünk tovább.
Közösen hoztok döntést?
Vannak olyan területek, ahol fontos, hogy közösen hozzunk döntést, viszont az is megvan szabva, hogy kinek milyen területen van döntési jogköre. Egyértelműen az Álmos a vezetője a Fehér Nyúlnak, ő irányítja az ügyeket, de nem ilyen diktatórikus módon, hanem, ahogy mondtam, folyamatos visszacsatolás és együttes döntések eredménye az, ahol most tartunk.
Az, amit most kapargatunk, az a bizalom kérdése. És azt, hogy sikerül megőrizni. Tulajdonképpen azt hiszem, erről beszélünk.
Teljes bizalmunk van egymással, a sok nehézség és az elmúlt években bizonyították, hogy mindannyian ugyanazt az irányt szeretnénk.
Mi az alap? Amikor beszéltek arról, hogy igen, elfogadjuk a másikat, vannak most, utaltál arra, nyilván vannak konfliktusok, hol kisebb, hol nagyobb intenzitással. Mi az alap, hogy ez el tud rendeződni? Hogy látod?
Szerintem a nyílt beszéd.
Csak ez?
Hát a nyílt beszéd az nagyon fontos, és az érzelmek fontosak, de ha tudatosan tudjuk egymással közölni az igényeinket, vagy azt, amiben változást szeretnénk, ez jól szokott működni. Tehát tényleg egy figyelő fül és egy nyílt beszéd az ezeket a dolgokat megoldja.
Meg talán az is, ahogy így beszélgetünk, eszembe jutott, hogy maradjon mindig mindenki számára egyformán fontos, vagy azonos intenzitással fontos a Fehér Nyúl ügye, a cégé.
Hogy nem lehet fontos? Tehát inkább itt ez a kérdés merül fel. Egyértelműen fontos a Fehér Nyúl, ez mindannyiunknak így a szívügye, és ebben nincsen igazából meg torpanás.
Csepregi András, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én nagyon szépen köszönöm, és sziasztok!
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégünk Csepregi András, a Fehér Nyúl alapítótárs tulajdonosa volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és egy újabb arcot ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.